Jó napot kívánok, kellemes estét, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, itt a Sportértékben Mezeli Dániel vagyok, és miről másról lehet beszélni ma, itt hétfő délután, akkor, amikor hétfő hajnalban ért véget az 59. Super Bowl, mint a Super Bowlról és az amerikai fociról, amely a világ legnagyobb sportüzlete. Az igazság, hogy kaptam egy fantasztikus felkészítő anyagot. Jó magam, nem vagyok nagy NFL rajongó, azért picit nézem, meg figyelem, de hát csak annyira, amennyire muszáj, ahogy mondani szokták. De tudom, hogy ezzel nagyon sokan nem így vannak. Tudom, hogy rengetegen nézték ma hajnalban is, vagy ha nem nézték ma hajnalban, akkor reggel megnézték az összefoglalót, vagy azzal kezdődött a napjuk, hogy megnézték, hogy mi történt egyébként a Philadelphia és a Kansas City összecsapásán. Hát ami történt, az tulajdonképpen egy hatalmas verés, és meglepetésre a Chiefs a Kansas City kapott ki 40-20-ra, úgy, hogy a végén két touchdownnal kozmetikázták az egyébként megsemmisítő verességet. Volt már ilyen döntőjük, egyébként 31-9-re kaptak ki 2021-ben, de ne én mondjam el, hogy mi történt, mert egy kiváló szakértő vendégünk van itt, méghozzá Dua Bence, a Granit alapkezelő senior értékesítési menedzsere, aki partnere a rádiónak, de ami ennél most talán fontosabb, ne haragudj, Bence, hogy így fogalmazok, az, hogy nagyon értesz ez a sportákhoz, egy igazi lelkes rajongó vagy, sőt, már professzionális, jól mondom, szia!
Szia, én is köszöntöm a kedves néző hallgatókat, és köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Azért professzionálisnak abszolút nem mondanám magam ebben a témában, lelkes amatőrként követtem a szezonban az amerikai focinak az eseményeit, amire tudom, a meccseket is nézem, van egy-két vasárnap esti még emberidőben induló mérkőzés, amit szeretek nézni, illetve van rengeteg tartalom az NFL ebben is olyan erős, hogy egész évben nagyon könnyű követni, hogy mi történik a ligában, még akkor is, hogyha pont ezek a hajnali mérkőzések nem férnek bele a munkaidőben.
Nagyon sok érdekességet összegyűjtöttél, mert amikor beszélgetünk arról, hogy mi mentén kellene földolgozni a ma hajnali, illetve a tegnapi Super Bowl-t, akkor küldtél egy felkészítő anyagot, amiben tényleg érdekes adatok vannak. Annyit még azért én hozzátennék, hogy a műsor második felében egyébként meghívtam ide a stúdióba Juni Györgyöt, a Network 4, tehát a hazai jogtulajdonos, a közvetítő televízió kreatív igazgatóját, mert hogy a Network 4 egy nagyon komoly felvezető műsorral és helyszíni stábbal, több kollégával a helyszínen közvetítette az amerikai futball csúcs eseményét. Szóval, hogy sok-sok érdekesség, sok-sok adat, de egy valami nekem megütötte a szememet, hogy miért mondjuk azt, hogy a világ legnagyobb üzlete a Super Bowl, akkor, amikor egyébként tudva levő, hogy a Super Bowl-t azt mondjuk nagyjából 200 millióan nézik világszerte, te magad is leírtad, a labdarúgó bajnokok ligájának a döntőjét pedig 500 milliárdan nézik világszerte, hogy mégis sokkal nagyobb bevételt generál az NFL.
Ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem az európai foci számára is rengeteg hasznos tapasztalatot lehet az NFL elemzésével, az NFL jobb megismerésével elnyerni. Az amerikai sportok mindegyike, a kosárlabda, az amerikai foci, a baseball vagy a hoki egy zárt ligát alkot, nincs kiesés, nincsen feljutás, fix csapatai vannak ezeknek a ligáknak, és éppen ezért ezek a csapatok jobban együtt tudnak működni, jobb keretrendszer tudnak kialakítani ahhoz, hogy ez egy mindenki számára győztes üzlet legyen. Ugye a fizetési sapka egy nagyon fontos rendszere, módszer arra, hogy az amerikai fociban ne alakuljanak ki túl nagy különbségek a csapatok között, mert ugye a túl nagy különbségek, az előre lefutott mérkőzések, azok rontják az érdeklődést, rontják a televíziós nézettséget, és a nap végénél bevételt kiesést okoznak, hogyha mondjuk a kevesebb néző miatt kisebb tévés szerződést tud kötni mondjuk egy liga. Tehát ez az NFL, ami most már ezzel a 32 csapattal megy jó néhány éve, mert szerintem tökéletesítette azt, hogy egy ligaként lépjen fel, ne legyenek túl nagy különbségek a csapatok között, mégis ez legyen egy óriási verseny, egy rivalizálás a csapatok között, és ezt nagyon szeretik a nézők, nagyon szeretik a szponzorok, és tényleg, hogyha a számokra kicsit ránézünk, akkor egy 20 milliárd dollár fölött éves bevételt tudhat magáénak ez a liga. Ugye ezt összehasonlítjuk mondjuk az angol Premier League-gel, ami a focinak a csúcsa ilyen szempontból, az valahol 7 milliárd dollárnál tart, a három európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája, az Európa Liga, és a konferencia liga az együtt az 5 milliárd dollárt nem tudja elérni, tehát egy óriási előnyben vannak, és nyilván ezt az előnyt, ezt kihasználják, és fejlesztenek, és terjeszkednek. Egyre több mérkőzés van Európában, NFL mérkőzés, ugye régebben csak Angliáig merészkedtek el, úgymond, de néhány éve már Németországban is vannak NFL mérkőzések, most már terjeszkednek. Spanyolországban is lesz jövőre mérkőzés, Münchenbe is ellátogattak a csapatok nem olyan régen, például Brazília is egy olyan ország volt, először léptek fel. Tehát, hogy ők is látják, hogy most egy jó helyzetben vannak, és ezt ki is használják.
Hogy egy kicsit a sportról, a sport részéről beszélünk, így említettük az elején, hogy a Philadelphia Eagles nagyon könnyedén győzött, egyébként esélyesebbnek tartott az elmúlt 6 döntőből, hogyha jól mondom, 5-ször finalista Kansas City Chiefs ellen. Na most ez a meccs, ez a győzelem, ez hogy alakult? Te mit gondolsz, hogyan tudnád jellemezni ezt a találkozót?
Szerintem egy meglepően sima találkozó volt. Amiket néztem, elemzések, felkészítő műsorok, mindenki egy szoros mérkőzést várt. Ugye a Kansas City kétszeres címvédőnként várta a mostani mérkőzést, és ugye 2 évvel ezelőtt pont a Philadelphia Eagles győzte le egy utolsó perces mezénygóllal egy nagyon szoros mérkőzésen, és tavaly is hosszabbításban tudott nyerni, tehát hogy 2 szoros döntő után most is mindenki egy alig néhány pontos különbséget várt a 2 csapat között. Végignézte mindenki a csapatokat, és az volt egy ilyen nagyjából közös gondolkodás a szakértők között, hogy ha végignézzük játékosra, akkor a Philadelphia talán egy kicsit erősebb kerettel rendelkezik, de a Kansas City-nél ott van az a Patrick Mahomes, aki a liga legjobb irányítója, aki egy varázslóként már rengeteg mérkőzést nyert meg szinte semmiből az elmúlt években, és a döntőkön is rendre remekül teljesített, és ez a 2 így kb. Kérjöltötte egymást a 2 oldalnak az erőssége, viszont ugye magán a meccsen ez a Mahomes mágia, ez abszolút nem jelent meg. Az első pillanattól kezdve a Philadelphia-nek a védelme nagyon nagy nyomás alatt tudta tartani az irányítóját a Kansas City-nek, nem tudott jó célpontokat választani magának, nem volt ideje kitalálni, hogy mégis mit csináljon, amikor még lábbal megpróbált menekülni és elkerülni a védőket, ami szintén egy nagy erőssége, még akkor is többször le tudták vinni a földre, és ugye ezek a hibák, ez a nyomás pedig hibákat is okozott nála. Magához képest ugye 2 nagyon meglepő, hogy 2-re is eladta a labdát az első fél időben. Pont volt a statisztika, hogy majdnem 300 passzkísérlet után adott el labdát, ami egy eddig nagyon jó szám, most hirtelen bejött 2 hiba. És ebből a sok hatásból, ami az első fél időben bekövetkezett, és 24-0-ás Philadelphia vezetést okozott.
Ezt mondd ki ebből még egyszer nyugodtan, igen, de 24-0. Sőt, ugye erre te is írtad, meg ugye ez elhangzott, hogy az Eaglesnek több pontja volt, mint ahány yardja a Chiefsnek az első fél időben, azért ez nem sem fordul elő.
És ez a különbséget már nem tudta a másik fél időben sem ledolgozni a Kansas City.
Említetted a sztárokat, Duha Bencével beszélgetek, a Granit alapkezelő munkatársával, aki NFL rajongó, és vele beszélgetünk a Super Bowl, az 59. Super Bowl eseményeiről. Szóval említetted a sztárkultuszt. Mahomes korábban kötött egy 10 éves szerződést, de azt jól tudom, meg jól látom, hogy az a szerződés ma már, azt nem mondom, hogy értéktelen, de hogyha azt ma kötné, akkor másfélszer annyi pénzt kereshetne? Óriási összegekről beszélünk, mekkoráról pontosan?
Igen, hát Mahomes körülbelül 45 millió dollárt keres egy évben. Persze, hogy rengeteg bónusz van ezekben a konstrukciókban is, hogy teljesít a szezonban, esetleg nyere egy Super Bowlt, de ilyen 45 millió dollárral lehet számolni. Ez tényleg egy óriási összeg már önmagában is, de az azóta kötött szerződések, azok még magasabb számokat tartalmaznak. Ma már nem egy irányító 60 millió dollár felett keres egy évben, és ugye olyan irányítókról beszélünk, akiket nem rossz irányítók, de nincsenek Mahomesnak a szintjén. Ez is egy fegyvere a Kansas City-nek, hogy ők 10 évre lekötötték magukhoz Mahomes-t olyan pénz mellett, ami még ad nekik mozgásteret arra, hogy több jó játékossal feltöltsük a keretet, beférjenek a fizetési sapka alá.
Na most itt még egy picit maradva ennél, és a pénzeknél azért mindenki, aki olvassa akár az online, akár az újságokat, tehát bárhol, hogyha találkozik a Super Bowl, akkor arról hall, hogy ki lép föl a szünetben, mennyibe kerül egy reklám, hogy most első hivatalban lévő amerikai elnökkel Donald Trump ellátogatott a Super Bowl-ra, tehát körülveszi egy ilyen elképesztő sztárkultusz. Tudom, hogy a BL körül is van sztárkultusz, de nekem úgy tűnik, hogy valahogy alacsonyabb fokozatban zajlik mindez Európában, meg a labdarúgásban, mint az NFL és az amerikai futball körül.
Ezzel én is egyet tudok érteni. Talán a Super Bowl az úttörője ennek a minél nagyobb eseményt kerítsünk egy döntő köré folyamatnak. Tényleg a halftime show, a fédei zenei produkció, azt már fél évvel előtte bejelentik, hogy ki lesz a fellépő.
Nagy fügykoncert volt most, hogyha jól hallottam, vagy jól olvastam.
Igen, szerintem a maga zenei produkcióban is volt egy-két kiszólás, egy-két rivális rappernek, de a jelenlévő Taylor Swiftet is kifügyölték a Philadelphia szurkolók, mert ugye az ő párja a másik csapatban játszik.
Hát igen, ennyi elég. Itt azért a futball győzött, nem pedig a fellépés minőségén. De visszatérve ez a sztárkultuszhoz, hogy ezt jobban csinálják, és nem is tudom, mennyi volt most egy reklám szólt, egy 30 másodperces, 8 millió dollár?
Átlagosan 8 millió dollárba került, és
döbbenetes ennek ellenére
pénz. Azért megveszik ezeket a reklámszotokat, és hát egy még meredekebb emelkedést láthatunk az elmúlt években.
De ez megtérül, vagy inkább ez egy presztízs, egy brenderősítő húzás, hogy mi reklámoztunk ott, vagy mit tudom, most nekem ugye emlékezetes fellépés volt a Red Hot Chili Peppers néhány évvel ezelőtt, hogy nem hiszem, hogy nekik az eladásban megmutatkozott, viszont ők elmondhatták, hogy ők a Super Bowl szünetében léptek föl, és akkor viszont hívják őket ide-oda-amoda.
Igen, ez egyébként érdekesség, hogy a zenészek, ők nem kapnak pénzt a fellépésért, pontosabban mindig az aktuális állambeli minimálbért kapják meg. Mindenki más ugye a reklámokból óriási bevételt szerez, a szponzorok rengeteg pénzt fizetnek, hogy megjelenjenek, de maguk a zenészek azok tényleg csak ezt a lehetőséget kapják, hogy az egész világ előtt egy ilyen gyors válogatást a legjobb számaikból előadjanak. Ennek ellenére ez tényleg egy óriási presztízs, hogy kilép fel a félidőben.
Ha már itt tartod, hogy minden államban a minimálbért kapják, nem tudom, hogy a New York környékén mennyi a minimálbér, de ugye egy olyan stadionban játszották most a Super Bowl-t, egy olyan helyszínen került sor erre a mérkőzésre, amit 500 millió dollárból újítottak föl, ezt nem tudtam, te írtad le, viszont megütötte a szemem. Na jó, de hát mennyi néző fér be? Hol térül ez meg? Mit fogyasztanak? Mennyibe kerül egy belépő? Pont majd Üni Györgyel beszélgettünk itt korábban, amikor ígért, hogy eljön ebbe a műsorba, és ő mondta, hogy itt azt hiszem, hogy 2 millió forint a legolcsóbb, ez brutális jegyárak vannak, tehát hogy nagyon nehéz bejutni a stadionba.
Hát biztos, hogy egy nagyon keresett esemény. Ugye New Orleansban az úgynevezett Superdome, ami rendezi a Super Bowl-okat most már talán 7. vagy 8. alkalommal, és tényleg egy olyan stadionról beszélünk, amit eleve arra hoztak létre, hogy egy ilyen multifunkcionális központ legyen, ne csak a sport, hanem koncerteket, kiállításokat, akár esküvőket lehet benne szervezni, és abszolút azt a vonalat követik most már a szervezők, hogy nem minél több ember legyen bent a stadionban, hanem aki bent van, az a lehető legtöbb pénzt költse el, és ez az 500 milliós felújítás is ezt szolgálta. Tehát nagyon megütötte a szemem, amikor olvastam, hogy most lecserélték a lépcsőket és ezeket a rámpákat, amin 5-10 perc alatt jutottak el az emberek a büféből a székükbe. Ezeket most lecserélték gyors liftekre és mozgó lépcsőkre, mert ha az embernek 10 percet kell sétálnia egy popcornért vagy egy szendvicsért, akkor nem biztos, hogy kimegy a szünetbe, de ha mindezt 1-2 percet meg tudja tenni egy kényelmes mozgó lépcsőn vagy egy hipergyors lifttel, akkor bizony ő lehet, hogy sokkal több pénzt fog elkölteni azon a 4-5 órában, amíg benn van a stadionban. És ezt követte még az is, hogy egyre több ilyen VIP arénát alakítanak ki, szponzorok megvesznek szegmenseket, szektorokat, hogy ők a saját alkalmazataikat tudják odavinni, meg mutassák a világnak, hogy ők bizony egy komoly támogatói a Super Bowl-nak. Úgyhogy ez is egyre inkább eluralkodó trend, hogy ne csak a nézőszám nőjön, hanem az egy nézőre jutó bevétel is.
Tehát generálják a fogyasztást, akár egy gyors lifte, és azért ez hihetetlen, mondjuk egy magyar szemszögből, hogy épülnek itt persze a stadionok, én tudom, de gyors lift azért nincs benne, az feltétlenül nincs, de lehet, hogy lesz. Van egy másik érdekes vetülete ennek, amit te mondtál, és amiről szerintem érdemes beszélgetni, hogyha jól tudom, akkor az egyetemi bajnokság az roham léptekben erősödik. Te is kiemelted itt ebben az anyagban, hogy most már a fiatalok, az egyetemisták nem feltétlenül szerződnek tovább az NFL-be, mert hogy tudnak szponzort szerezni ott az egyetemi bajnokságban. De ez miért éri meg, vagy a két liga egymástól függetlenül elkezd versenyezni egymással? Mi lesz ennek a vége? Létrejön egy másik Super Bowl, ami ugye nem Super Bowl, hanem nem tudom, hogy fogják hívni.
Ez egy nagyon érdekes téma, és bevallom őszintén, az egyetemi focit azt közel sem követem annyira szorosan, mint
na, én sem, ez megnyugtatlan.
A Super Bowl. De az biztos, hogy rengeteg olyan hír, meg rengeteg olyan videó jött velem szemben mostanában, ami ezt a feltörekvő amerikai egyetemi ligát mutatja be. Ugye mindig is népszerű volt az egyetemi foci, a legnagyobb stadionok Amerikában egyébként nem is az NFL csapatoknak vannak, hanem a nagy egyetemeknek, 100 000 beférőhelyes stadionok vannak több egyetemnél is, viszont egészen néhány évvel ezelőttig egy egyetemi sportoló az egy amatőr sportolónak számított, és semmilyen extra bevételt nem kaphatott azért, hogy ő ott játszik, tehát hiába volt egy-egy ilyen sztár játékos az egyetem alatt már legalább annyira ismert, mint egy NFL játékos, ő abból pénzt nem tudott csinálni, ezért mindenki számára egyértelmű volt, hogy amint tud, ő elmegy az NFL-be, mert ott az újonnan szerződésekkel is már évi jó pár millió dollárt tud keresni egy-egy előkelő helyen draftolt újonc. Viszont ugye ez megáltozott talán 2021-ben, és most már az egyetemi játékosok is tudnak közvetlenül szponzori szerződéseket kötni különböző vállalatokkal, és már látszik, hogy a legnagyobb nevek azok bőven a drafttal versenyképes fizetést vagy támogatást szereznek egy-egy évben, és elképzelhető, hogy ez tényleg ilyen irányban és ilyen ütemben fejlődik tovább, akkor már nem lesz egyértelmű, hogy te most elmész az NFL-be egy olyan csapatba, ami mondjuk meglehetősen rossz helyzetben van, és te évekig biztosan nem fogsz a Super Bowl közelébe se kerülni. Lehet, hogy inkább maradsz az egyetemi ligában, ahol egy nagyon jó csapatban van, ahol imádnak, és ahol legalább annyi pénzt tud keresni a reklámokkal, meg az egyéb szerződésekkel, mint egy újonc a profi ligában.
Na, csak azért volt érdemes felhozni, mert ugye tart, persze egyértelműen tart az NFL szárnyalása, de hogy van rivális, és egyre erősödik az egyetemi bajnokság. Egyébként, hogy mennyire tart az NFL szárnyalása, az, ha jól tudom, a Washington 2 éve ezelőtt irgalmatlan összegért cserélt gazdát, tehát óriási értéke van egy-egy klubnak.
Igen, a Washington Commanders, ami azért nem számít a legnagyobb, meg legnépszerűbb csapatok egyikének, 6 milliárd dollárért cserélt gazdát 2023-ban. Ez is egy szép összeg. Egyébként a rekordernek, vagy a legértékesebb csapatnak a Dallas Cowboys tartják. Több mint 10 milliárd dollárra becsüli a Forbes az értékét ennek a csapatnak. Ugye Amerika csapatának is hívják a Dallas-t, mert rengeteg szurkolójuk van. Egyébként a sikerek mostanában elkerülik őket, és 30 éve nem nyertek Super Bowl, de ez nem hátráltatja őket, és mutatja, hogy az amerikai sportoknál azért nem csak a sikeresség számít, hanem tényleg az, hogy melyik városban van a csapat, milyen a stadionja, mennyire népszerű, mennyire tudja magát jól reklámozni, ugye nemrég a Dallas Cowboysnak a cheerleaderei futottak be a Netflixen egy külön szériával, és mutatták be, hogy ők maguk is egy igazi brand, és ők maguk is tudnak sok millió dolláros bevételt generálni egy éppen azzal, hogy népszerűsítik a csapatot különböző helyszíneken.
Na, de hát a Forbes listáján egyébként hány szerepel a 32 NFL csapat?
29, tehát majdnem az összes ott van.
És ez messze, elég egyértelmű, nem?
Messze ebből van a legtöbb, messze NFL csapatban van a legtöbb.
No, de záró kérdésként, aztán folytatjuk majd a beszélgetést, hamarosan Juni György, a Network 4 programigazgatója lesz a vendégünk. Szóval záró kérdésként, záró felvetésként, jó volt ez a meccs? Vagy jobb lett volna, hogyha szorosabb?
Szerintem jobb lett volna, ha szorosabb. Tényleg ez a 24-0-ás félidő az kicsit megdöbbentő volt még reggel is visszanézve az összefoglalót, és főleg a magyar szurkolóknak, akik fönnmaradtak hajnal 3-4-ig, hogy ezt a meccset megnézzék, lehet, hogy ők nem erre számítottak.
Hát a Chiefs szurkolók, tehát hogy ők biztos rosszabbul érezték.
Ők biztos rosszabbul, a semleges szurkolóknak se volt jó, vagy ilyen szintű, ilyen egyoldalú mérkőzést látni.
Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Duha Bence, NFL szakértő, én azért továbbra is így hívlak, volt a vendégünk, maradjanak velünk itt a Sportékpedigben. Köszönöm, Bence, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, és további szép napot kívánom.
Hamarosan tehát Juni György következik, itt a Trend FM-en.